Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kegyhely történeti tárlat nyílt Mária Kéménden. Szentmisével ünnepelték a Baranya vármegyei Mária Kéménden a Szűzanya megjelenésének 284. évfordulóját és a kegyhely történetét bemutató tárlat létrejöttét. 1740-ben április 5-én élték át az első Mária jelenést a kémindi kislányok, melyet később újabb csodás jelenések és gyógyulások követtek. A Szent Misét a Pécsi Egyházmegye püspöki titkára és a templom plébánosa celebrálta. A Remény tanúi címmel tartja idei lelki gyakorlatát Varga László kaposvári megyés püspök, a Bárd udvarnok Kaposszent Benedeki lelki gyakorlatos házban. A május 10-e és 12-e között tartandó családos lelki gyakorlatra minden érdeklődőt várnak. Az 50 évnél fiatalabbak jelentkezését várják. A részvétel regisztrációhoz kötött. A kormány évről évre jelentős összegeket fordít a tehetséggondozásra, amelyhez a személyi jövedelemadó 1%-ával bárki hozzájárulhat. Ez nemzeti ügy, ami nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára. Nagyvarga Zsófia kiemelte, hogy új alapokra szeretnék helyezni az immár 16 éves nemzeti tehetségprogramot. Az idén a természettudományos területek felé orientálódó fiatalokat szeretnék jobban támogatni, fogalmazott. Várhatóan több mint 20 000 résztvevő érkezik a jövő hétvégén 39. alkalommal sorra kerülő Telekom Vivicitá futófesztiválra, amelyről a mesterséges intelligencia segítségével készül cikk. A Budapest Sportiroda sajtóeseményén elhangzott, hogy másfél héttel a nevezés lezárása előtt már 16 000 jelezték indulási szándékukat. Kocsis Árpád versenyigazgató szerint a futóturizmus nagyon erős eleme a fővárosi látogatottságnak, eddig több mint 2000 külföldi jelezte részvételét. Kiemelte, hogy közel 1300 ember dolgozik majd az útvonal mentén, akik a biztonságos lebonyolításért felelnek. A futófesztivál jövő szombaton 10 órakor a 3x2 kilométeres váltóval kezdődik a Margit-szigeti víztorony közelében. Vasárnap 9 órakor rajtol a félmaraton, majd zárásként 13 órakor a 10 kilométeres verseny. Jövő hétfőtől lehet jelentkezni az uniós finanszírozású közel 200 milliárd forintból megvalósuló Ifjúsági Garancia Plus programra. Jelentette be Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A projekt célja a fiatalkori inaktivitás megelőzése, illetve a 30 év alattiak foglalkoztatásának elősegítése, ami nagy mértékben segítheti a nemzetgazdaság munkaerőigényének kielégítését, tette hozzá. 2010-hez képest 3,5-szer több településen érhető el bölcsödei szolgáltatás, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az Agárdi Tündérkert bölcsöde átadó ünnepségén. Hornung Ágnes kiemelte, hogy a bölcsöde fejlesztések már jó ideje megkülönböztetett figyelemben részesülnek. Az országos lefedettség folyamatosan javul, amelynek köszönhetően jelenleg több mint 1130, azaz minden harmadik településen biztosított a bölcsödei ellátás. Narcisz napot tartanak Európa legnagyobb összefüggő Narcisz mezejének virágzása alkalmából április 27-én Babócsán. A szervező Babócsáért Egyesület a közösségi oldalán adta hírül, hogy a Somogy vármegyei település Basakertjében immár 26. alkalommal várják a páratlan látványosság iránt érteklődőket. A rendszerint látogatók ezreit vonzó egynapos fesztivál programjai között lesz játszóház, végvári forgatag, íjászat, kézműves vásár, főzőverseny, táncelőadás és több koncert is. A 108 milliárd forint keretösszeggel rendelkező új otthonfelújítási korszerűsítési program, amely az 1990 előtt épült családi házakra vonatkozik, júniusban indulhat el, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Kohn Zsófia azt mondta, az épületek energetikai korszerűsítése a célja a programnak, amelyben 1 millió forint önrész mellett maximálisan 6 millió forint vehető igénybe. Végül az időjárásról. Az Észak-Dunántúl egyes részein tartósabban zárt lesz a felhőzet, másutt többnyire napos idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 14 és 20, a Dunától keletre 21 és 27 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán. Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
A szentek életének ismertetése legtöbbször csak röviden történet itt, a Katolikus Rádióban. Ez is nagy jelentőségű, hiszen nagyobb testvéreinktől, a szentektől így is sokat tanulhatunk. Nem csupán érdekes történeteket hallunk, hanem példaképekről, közbenjárókról, akik segíteni akarnak nekünk példájukkal és imáikkal. Isten nagy ajándékai ők, a szentek, akik életükkel dicsőítik az Istent, hiszen mindent Istennek köszönhetnek, azt is, hogy szentekké váltak. Időnként azonban érdemes egy-egy szent életét részletesebben is megismerni. Ilyenkor lehetőség nyílik arra, hogy az élet egyszerű eseményei is ismerté válhatnak, amik egyébként lehetnek nagyon nagy jelentőségűek. Példára Gianna Beretta Molla élettörténete. Szülei mélyen vallásos, erényes életet éltek, és gyermekeiknek ragyogó példát adtak. A gyermekeket Isten ajándékának tekintették, és áldásként fogadták. Gondoljunk az esküvőjük alkalmával kapott kis rajzra. Egy nagy kosárból kikandikáló 13 rakoncátlan gyermekarcot ábrázolt a rajz. Alul a felírás, válasszatok. Mária tétovázás nélkül felel, mindegyiket választom. Alberto kicsit megfontoltabb. Uram, inkább 13-at, mint egyet sem. 20 év leforgása alatt jön is, egyik a másik után, éppen pontosan 13 gyermek. A szülők 5-10-ben állják körül a kis fehér koporsót, de a többi 8, Istennek hála, megmarad. Mind okos és egészséges. Érzékelhettük a család szeretetteljes, bensőséges, meleg, vallásos, imádságos légkörét. Megcsodáltuk a gyermekek hivatását, orvos és pap, misszionárius, misszióban dolgozó nővér, és így tovább. Azután Csanna életét részletesebben, gyermekkorát, az iskolába járást, társai között milyen volt, az egyházközségben milyen készségesen dolgozott. Hallottunk a hivatását kereső Giannáról, az orvosnőről, aki lefekteti az orvosi hivatás 4 aranyszabályát. Érdemes ezt újra meghallgatni. Mindenki jól végezze saját részét, tanulja meg jól az orvostudományt. Ma sokan a pénzért hajtanak. Legyünk becsületesek, legyünk hívő orvosok. Szeretettel gyógyítsatok, nem feledve, hogy a beteg ember testvéretek. Nem feledni, hogy a betegnek lelke van. Tehát mi, akiknek annyian kiöntik a lelküket, vigyázzunk, nehogy megsértjük ezt a lelket. Ez árulás lenne. Vigyáznunk kell a csak úgy felületesen odadobott szavakra. Tegyünk nagyon sok jót. Mindazok, akik ismerték Gianna Beretta orvosnőt, azt állítják, hogy ezekkel az írásokkal megfestette önarcképét, és elveihez orvosi hivatásában a legvégsőkig hűséges maradt. Tehát teljes odaadással végzi orvosi hivatását, de ugyanakkor segít az egyházközségekben, az ifjúság körében. Hallunk az imádságos Giannáról, azután arról, hogy választás előtt áll. Misszióba menjen, vagy házasságot kössön, családot alapítson. Sokat imádkozik, a gondviseléstől várja a jelzést, és megtörténik a gondviselésszerű találkozás azzal a személlyel, Pietróval, akit a Jóisten neki szánt. Ideális, boldog házasság. Mennyire szeretik egymást? Milyen tisztelettel vannak egymáshoz? Milyen örömmel fogadják a gyermekeket? Közben saját gyermekei mellett Gianna az orvosi szolgálatot is lelkiismeretesen teljesíti, és jelentkezik szíve alatt a 4. gyermek. Komplikációk következnek. Lassan egyértelművé válik, hogy kettőjük közül csak az egyikük maradhat életben. Vagy a születendő gyermek, vagy az anya. És Gianna hősiesen dönt. Ezt mondja, a gyermek életét mindenképpen meg kell menteni. Ő orvos. Tudja, mit jelent ez a kijelentése. Férje csodálta ezt az önfeláldozó döntést. Ismerte felesége lelkületét, tudta, hogy ezt teljes öntudattal, szabadon vállalja. Egyáltalán nem volt könnyű számára ez az áldozatvállalás. Sőt, nagyon nehéz volt neki, mint Jézusnak is, aki a Getszemáni kertben így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Ilyen lelkülettel imádkozott, talán még csodára is gondolt Gianna, az édesanya. És hogy mennyire nehéz volt számára az életfeláldozás, mutatják szavai. Az örök élet felé haladó Gianna végrendelkezik. Zita nővére, törődjék az árván maradó kicsikkel. Indiából érkező Ginia apáca húgának meg ezt mondja, ha tudnád, milyen nehéz meghalni, amikor kicsi gyermekeket kell itt hagyni. Hiányzik az erőm és a bátorságom, hogy még egyszer lássam kincseimet. A kisleány megszületik. Csanna Emmanuela nevet kapja. Az édesanya pedig a húsvéti harangzógás idején haláltusáját vívja, majd abból a boldog családi otthonból, ahol minden életének szépségére, örömére, boldogságára emlékezteti, amelyet olyan ragyogó tisztává tett a gyermek megszületése előtt, most elindul halhatatlan lelke az örökké valóságba. Gianna boldoggá avatási pere megkezdődik, s végül 1994. április 24-én II. János Pál pápa boldognak nyilvánította. Leánya, akiért életét áldozta, a boldoggávatáskor 32 éves volt. A Szentatya külön fogadta őt édesapjával és testvéreivel. Isten nem kívánja mindenkitől az ilyen nagy áldozatot. Mindig voltak, vannak és lesznek hőslelkű, szentéletű édesanyák, akik példaképei lehetnek mindenkorban az édesanyáknak. Kérjük a boldoggávatott édesanya közbenjárását a magyar családokért, a magyar édesanyákért és a leányi fiúságért. Nagy és szent hivatásukat szeressék, és mindig Isten akarata szerint tudjanak élni. Erre tanít Gianna Beretta Molla. Adja Isten, hogy minél előbb szenti avassák, az egész világon megismerjék, és közbenjárását megtapasztalják. Ipacs Katalin, életrajzának írója, megszólítja Giannát többek között ezekkel a szavakkal. Az anyaság a világ legnagyobb csodája. Gianna, te éppen azt bizonyítod egész életedből, szinte természetesen következő áldozatoddal, hogy az anyaság valóban csoda, és mindezt egy olyan korban, amikor sokan kétségbe vonják, hogy az emberi élet, különösen pedig a védtelen magzati élet szent. Köszönjük neked, Gianna, hogy életed feláldozásával megvédted az anyaság méltóságát.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balog Ferenc olvassa fel hétvégi levelét.
Kedves barátom, mire levelem megkapod, már húsvét nyolcadának végén járunk, a húsvét vasárnapot követő hét végén, mely a húsvéti idő első része. A fehér vasárnappal kezdődő hetet fényes hétnek vagy fehér hétnek egyes vidékeken komázó hétnek is nevezik. Most erről írok neked. A IV. Században Nagy Konstantinnak a keresztények javára kiadott türelmi rendelete a milánói ediktum óta minden napja nyilvános ünnep lett munkaszünettel, épp úgy, mint a nagy hét napjai. Mára a húsvét hétfő munkaszüneti nap, de nem parancsolt ünnep. A nagyszombaton megkereszteltek, húsvét nyolcadában a megtisztulást jelképező fehér ruhát viseltek, minden nap részt vettek szentmisén, és körmenetben a keresztkúthoz vonultak. A katekumenek fehér ruhájukat fehér vasárnap vetették le. Szép szokás a Bói községben elterjedt úgynevezett Emmaus járás is. Ez a szokás azt a bibliai történetet eleveníti meg, amikor a feltámadt Jézus megjelenik az Emmaus felé tartó tanítványainak. A tanítványok először nem ismerik őt föl, elbeszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják, ahol felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus végig velük volt. Húsvét hétfőn délben délután a családok összekészítik az ünnepre készült ínyentségeket, sonkát, főtt tojást, tormát, ünnepi süteményeket, ezekkel mennek a présházakhoz. A felnőttek kocintással, a gyerekek közös játékkal töltik a délutánt. Jó időben a présházak előtt játszanak fogócskát vagy táncolnak. A zenét a szomszéd falu tambura zenekara vagy a helyi művelődési ház muzsikusai szolgáltatják, amiért megbeszélés szerinti borkóstolóra hívják meg őket. A falu közepén a gyerekek számára szervezett népi játszóház nagy népszerűségnek szokott örvendeni. A társaságok akár 30-40 főből is állhatnak, és a vacsorát is együtt fogyasztják el a családi pincékben. Ilyen szokás az is, hogy sok helyen húsvét kedjén viszonzásul az asszonyok, lányok locsolják meg a férfiakat. Amikor pedig a felnőtt keresztség helyett az újszülöttek megkeresztelése terjedt el, Magyarországon szokásba jött, hogy ezen a napon választották ki a következő gyermek számára a keresztszülőt, vagyis komát, és ezt komatál küldésével fejezték ki, ami lehetett jelképes, például piros tojás, gyümölcsök, vagy akár az ünnepi asztalról vett igazi bőségtál is. A komálás változataként alakult ki egyes vidékeken a mátkálás, ami a fiatal lányok szertartásos barátságkötése volt, amit hímes tojások vagy mátkatál cseréjével pecsételtek meg. Az ajándékot a legtöbb helyen nem személyesen adták át, hanem fehérbe öltözött kisebb lányokkal küldték. Az ezáltal kialakult szoros kapcsolat legalább férhez menetelig tartott, de akár egész életre szólhatott, különösen, ha később keresztkomák egymás gyermekeinek keresztanyjai is lettek. A mátkálás után a lányok kegyelmezik, azaz magázták egymást, és mátka asszonynak vagy koma asszonynak szólították. Néhány vidéken szokás volt az is, hogy a farsangót a férjhez ment lányok fehér vasárnapon menyasszonyi ruhájukban mentek a szentmisére, de koszorú és fátyol nélkül. Kedves barátom! A húsvét nem véletlenül a legnagyobb ünnepünk. Az ünneplésünk nem zárul le a Szent Háromnap elmúltával, hanem a következő vasárnapig, húsvét nyolcadáig tart. Sőt, minden szentmisében a húsvétot ünnepeljük. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy minden szentmisén lángoljon a szívünk, ahogyan az Emmauszi úton a tanítványoknak, amikor feltárult számukra az írások értelme, és a kenyértörésben felismerték az élő, feltámadt Krisztust. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink! Balog Ferenc olvasta fel hétvégi levelét.
Deus est concordia.
Ex patre filio, que procedi.
Qui cum latre filio.
Simul, simul, adoratum, simul, adoratum, simul, adoratum, per cum glorificatum, et un puntus est perfidam.
Sed unem sanctum catholicam, et apostolicam, ecclesia,
et expector resurrectio,
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a teremtésvédelemről beszélget Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2020. szeptember 30-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Szeptember 27-én vasárnap kezdődött a Teremtésvédelem hete. Mai adásunkban mi is ez a témához kapcsolódóan szeretnénk megfogalmazni gondolatainkat. Szerintetek mit akar a teremtésvédelem kifejezés? Mit mond számotokra ez a szó? Viki?
Védjük a történetet, a teremtés történetét. Vagy hogy így?
Igen, ez is benne van, mert hogy a teremtés történetnek a védelme, ennek a sztorinak, vagy történetnek a fenntartása, az ismerete, mégiscsak a kulcsa annak, hogy a teremtett világot hogyan tudjuk megőrizni, megvédeni.
Szerintem a környezetvédelemnek egy egyházi, vagy ilyen katolikus megközelítése.
Igen, tehát... igen, igen. Tulajdonképpen nem más, mint a környezetvédelemről van szó. Egyházi nyelven, vagy a keresztény nyelven így szoktunk erről beszélni. És vajon miért? Vajon hogyan kapcsolódik össze a teremtés és a környezetvédelem? Mi köze lehet a teremtésnek a környezetvédelemhez?
Isten teremtett ugye a földet, és hogy vigyázzunk rá, hogy...
Keresztényként úgy gondolkodunk a világról, mint egy teremtett valóságról. A környezet az a teremtett világ. Más szóval.
És szerintem meg kell óvnunk azt, amit a jó Istentől ajándékként kaptunk, és ebben nem csak maga a környezetünk védelme tartozik bele, hanem az a többi számunkra, szóval azok a javak is, amiket még a jó Isten teremtett nekünk. Szóval szerintem azért nem pontosan ugyanaz, mint a környezetvédelem, mert nem csak a környezetünket védjük, hanem a többi földi javat is.
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megértsük a teremtésvédelem fogalmát, ahogy a Luca is utalt rá, hogy azért ez több, mint pusztán környezetvédelem. hogy ahhoz egészen vissza kell mennünk a történelembe, vissza a kezdetekhez, egészen a kezdetekhez, hogy megvizsgáljuk a világunk kialakulását, a teremtés folyamatát, és hogy megismerjük az ember Istentől rendelt feladatát és méltóságát a teremtés rendjében. Most itt nincsen lehetőségünk rá, hogy felolvassuk a teremtés történetet, de idézzük emlékezetünkbe ezt a bibliai történetet. Ezt azért is érdemes lehet megtennünk, mert bár azt tanuljuk, hogy a Biblia nem egy tudományos világmagyarázat, nem ad arra választ, hogy hogyan alakult ki a világ, mégis egészen rendkívüli módon mesél akár a törzsfejlődésről is. Melyek az ember és a világ teremtésének legfontosabb mozzanatai ebben a történetben?
Hát először is, hogy Isten megteremtette a világot.
Pontosan. Tehát, hogy ez az egyik legfontosabb mondani valója, hogy a világot Isten teremtette. Ez nekünk talán egyértelmű, de higgyétek el, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a világ az lett talán önmagából, de ez egy lényeges mozzanat, hogy a világot Isten teremtette. Nem önmagától fogva, nem önmagából van. Gabi?
Ugye először az élettelen dolgokat teremtette meg, utána jöttek az élő lények csak, majd az ember.
Igen, ez is egy nagyon érdekes dolog, amit a Gabi mondott, hogy van a teremtésnek egy sorrendisége. Ez részben utal egy fejlődési menetre is, és arra is, hogy a fejlődés időben valósul meg. Ugye a történetben napszakokra van osztva, hogy egyik nap ezt teremtette az Úristen, a következő nap következő dolgot. Az egész keretét ugye 7 napba foglalja a történet, de ez arra utal részben, hogy nem egyszerre történt minden, hanem, mint ahogy Isten ura az időnek is, azt is ő teremtette, a világunk is ebben az időbeli valóságban bontakozik ki, valójában mind a mai napig. Van még valami lényeges, amit ez a történet elmondhat nekünk a világról? Milyennek teremtette a jó Isten a világot, mit mond róla?
Jónak.
Hogy jó, ugye? És ezt hangsúlyosan mondja, mert minden egyes ilyen teremtési aktusnál, legyen szó bármiről, a jó Isten azt mondja, hogy jó. Számomra még nagyon érdekes az is a teremtős történetben, hogy ahogy a Gabi mondta, hogy először az élettelen dolgok jelennek meg a világban, aztán a vízi élő lények, és csak utána a gerincesek, először a madarak, és aztán a többi házi és vadállatok, ahogy a bibliai teremtés történet mondja. És hogy milyen érdekes, hogy ezek az emberek, amikor ezt leírták, ez megfogalmazódott, egészen biztos, hogy tudományosan még nem tudták ezt a sorrendet, de hogy mégis a törzsfejlődésnek a nagy szakaszait, hogy helyes sorrendben írták meg, hogy valójában a világunk keletkezésének a sorrendjéről a részleteit jobban ismerjük, de nagy lényegében most sem tudunk újat mondani, mint ez a régi-régi történet. Most vizsgáljuk meg azt, hogy mit mond ez a történet az emberről, hiszen tudjuk, hogy a környezetvédelem az ember kezében van. Hogy gondolta el ezt eredetileg a jó Isten?
Isten az embert is a saját képére teremtette. Először ugye a férfit, Ádámot, és a férfiból teremtette a nőt. És mint a világot is, az embert is először jónak teremtette. És ugye maga az ember követte el ugye az ősbűnt, azt, amitől, szóval, hogy elkezdtünk gondolkodni, és ráeszméltünk ugye nem csak a jó dolgokra, hanem a rossz dolgokra is, és szerintem itt jön vissza a környezetvédelemhez és a teremtés védelemhez, hogy igazából mindenről magunk tehetünk, mert az jó Isten mindent megteremtett úgy, ahogy nekünk jó, csak a javainkat nézte, de hogy innentől a mi kezünkbe adta ezt, hogy megtartsuk a világot jónak.
Igen, igen, a Luca már itt nagyon jól megfogalmazta, utalt arra, hogy a Jóisten feladatot is adunk nekünk ezzel a világgal kapcsolatban, hogy nekünk adta, nekünk teremtette ezt a világot. És amit az ember teremtéséről is elmondhatunk, az adjon az, amit a világ teremtéséről is, hogy az embert is Isten teremtette. Hogy az ember, nem az ember a forrása a földi világnak, nem az ember talált, aki bár nagyon olyan okos az elemeket, a vegyeleket, a természet törvényszerűségeit, bár azt gondolom manapság már szinte azt gondoljuk, hogy már olyan tudás és hatalom birtokában vagyunk, hogy már ezt is megtehetnénk akár, de ez a történet kijelöli az ember helyét is a világban. Ugyanolyan teremtmény, ugyanúgy Isten alkotta teremtmény, mint bármi, ami a létező világban körülvesz minket. Érdekes, hogy ahogy próbáljuk megfogalmazni, hogy az életünk véges, ezt minnyáján megtapasztaljuk, hogy nem hordozza önmagában a létezésének sem a forrását, sem az okát, sem a létezésünk célját. Nem vagyunk még saját életünknek sem az abszolút urai. A világot sem az ember alkotta. Az egész univerzum, az ökoszisztéma tőlünk teljesen függetlenül létezik. Ugye ezt abban megtapasztaljuk a természetnek a csodálatos egyensúlyra törekvésében, hogy bár borzasmas módon képesek vagyunk szennyezni a környezetet, kisebb-nagyobb mértékben, biztos ti is láttatok már építkezések után is itt halmokat, de hogy a természet az te meghódítja, és újra előtör az élet, tőlünk függetlenül is. Azt mondhatjuk, hogy mi legfeljebb csak felismerjük a világban jelenlevő törvényszerűségeket. Nyilván alkalmazzuk ezeket, de megváltoztatni, törvényt szabni nem nagyon tudunk. És ez egy nagyon fontos különbség lesz. Nevezetesen, hogy nem mi alkotjuk ezeket a törvényeket, nem mi találjuk ki őket, nem mi vagyunk a feltalálók, mi csak felismerjük, megismerjük a világban rejlő titkokat. Valahol erről szól a jó és a rossz tudásának a fája is. Arról, hogy a törvényeket, ugye ezek a természet törvényszerűségei, vagy fizikai állandók, genetika alaptörvényei, és nyilván folytathatnánk a sort, nem mi szabjuk. Ez azt gondolom, hogy mindenki számára nagyjából érthető, és ezt mindnyáján megtapasztaljuk. Ugyanígy nem írjuk mi a világ erkölcsi rendjét sem. Nem mi szabjuk meg, mi a jó és a rossz. Na ezt már azért nehezebben veszi be a gyomrunk, hiszen eleve, ugye úgy érezzük, hogy csak mi emberek ismerjük fel, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy csak mi tudunk választani jó és rossz között. Erkölcsi döntéseket csak az ember tud hozni, az állatok nem. Ugye gondoljatok bele, hogy egy egyszerű példába, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy együnk vagy ne együnk. De egy állat, az hogyha éhes, mert az ösztönei jelzik, akkor neki muszáj ennie. Csak akkor nem fog enni, hogyha nincsen rá lehetősége. És ez egy egészen egyszerű és primitív példa.
Megigazítottad életem, Jézus Krisztus igazsága enyém lehet, kegyelmedből eltörölted bűnömet, hitáltal adtál egy új kezdetet. Akaratod az, hogy szent legyek, legyen szívem bűn nélküli, tökéletes, ragyogjon a sötétségben életem. Ismerje fel mindenki a fényedet. Kezdted el, te mit véghez, mit terved, ne foglaltál. Nem számít, mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok, hogy szerető kezed érintése formáljon át. Uram, szolgálatra hívtad népedet, sok a boldogtalan, az elveszett, indulok, hogy töröljem a könnyeket, örömmel hirdetem kegyelmedet. Tudom, akaratod az, hogy hű legyek, szent munkában elégedett, azt mondtad, a kevés dolgon hű leszek, többre bízol azután a mennybe fent. Uram, folytasd!
kezdted el, ne vidd véghez, mi tervet befoglaltál. Nem számít, mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok, hogy szerető kezed érintése formáljon át. Kezdted el, te mit véghez, mit tervet befoglaltál. Nem számít, mit tesznek mások, én rendelkezésedre állok, hogy szerető kezed érintése formáljon át. Hogy szerető kezed érintése formáljon.
Visszakanyarodva a teremtés történethez, Isten a teremtött világról, ahogy a Luca is azt mondta, egyértelműen azt mondja, hogy jó, tuti programja van, szabályokkal, törvényekkel, és így fog működni, és csak így működik. És amikor Éva eszik arra a tiltott fáról, ugye, akkor ő nem csinál más, mint rosszul játszik. Rossz billentyűt nyom. És az addig jó játék, az addig működő játék héten elromlik, és attól kezdve rosszul és nehézkesen megy tovább. Azt mondjuk tehát, hogy a teremtett világnak van egy autonómiája, azaz az embertől függetlenül is létezik. A szabálya is az embertől függetlenül léteznek. Ha belegondoltok, jó pár millió évig elfejlődgetett az ember közreműködése nélkül is a világ. Az ember tehát sem a természetnek, sem az erkölcsi rendnek nem szab törvényeket, nem ő találja ki a világot. De akkor mégis mi az ember feladata? A programban, amelyet a Jóisten írt, mi lehet az ember szerepe? A teremtés történetben mi lesz az ember feladata?
Először is, hogy termékenyek legyenek, szaporodjanak, népesítsék be a világot.
Pontosan, igen. Aztán mit mond még az embernek a Jóisten?
Uralkodjanak a állatok fölött, a halak, a madarak fölött.
A Biblia azt mondja, hogy az ember feladata, hogy uralkodjon a teremtett világon. Ez, én úgy érzem, hogy elég erős kifejezés. Hogyan tudnánk ezt értelmezni? Hogyan tud az ember uralkodni a világ felett? Ugye ennek az uralkodás szónak van egy ilyen rossz mellékzöngéje, amiben azért beleérezzük a kizsákmányolást, az elnyomást, az egyeduralmat. Mégis mit fejezhet ki ez a szó, hogy az ember uralkodik?
Szerintem ez nem pontosan azt jelenti, ez az uralom, amit mi emberek sokszor képzelünk, mert szerintem itt is előjön az embereknek így kicsit az önfejűsége is, ahogy Éva is ugye evett a tiltott gyümölcs ennek a fájáról, így ott is egy kicsit ez az önfejűség mutatkozott meg, és szerintem a Jóisten pont nem ezt szeretné, hogy a szószoros értelmében uralkodjunk, hanem hogy használjuk és fordítsuk a javunkra azokat a kincseket, azokat a természeti adottságokat, amiket ő megteremtett nekünk. Hogy ezeket neki tetsző módon használjuk.
Igen, ezt teljesen jól mondod, de azt gondolom, hogy egyébként jó ez az uralkodás szó. Csak annyira rossz képeket társítunk ehhez a szóhoz, igazából nem is tudom miért. Az olyan, mint a pedagógusról is mindenki azt gondolja, hogy ez egy borzasztó dolog. Pedig, hogy ahogy van jó pedagógus, ugye, az egy jó dolog, az egy értékteremtő dolog. Úgy van jó király is. Tehát, hogy van jó uralkodó, van jó uralkodás. Milyen lehet a jó uralkodás?
Hogy nem csak a saját emberi javainkat, és nem csak azt nézzük, hogy nekünk mi a jó, hanem figyelembe vesszük a körülöttünk lévő embereket is, embertársainkat.
Igen, igen,
ugye
igen.
Egy kicsit így a fele baráti szeretet is ehhez kapcsolódik, szerintem.
Pontosan, egy jó király, igazságos, gondoskodó, figyelmes, és sorolhatnánk az a feladata, hogy a népének a jólétét biztosítja. Felelősséggel tartozik az övéért. Második János pápában nagyon szépen fogalmaz ez Evangelium Vitae című enciklikájában. Azt írja, hogy az ember uralma, és ugye ő is ezt a szót használja, az ember uralma szolgálati jellegű, Isten végtelen és egyetlen uralmának tükröződése. Ezért az embernek bölcsen és szeretettel kell uralkodnia, részesedvén Isten mérhetetlen bölcsességében és szeretetében, Isten terveinek szolgája. Az embert látjuk, hogy Isten hatalmas feladattal bízta meg. Nem csak azáltal, hogy utódok nemzése révén őt is bevonja az élet továbbadásának folyamatába, hanem rábízza a teremtést, mint egy őrzőjévé és alakítójává teszi. Ezzel szemben, amikor az ember helytelenül nem Isten szándéka szerint uralkodik, ugye ez a rossz uralkodó, és rosszul használja a teremtett javakat, akkor az nem más, mint lopás. Mások javainak, az emberiség közös tulajdonának, a közös háznak, a jövő generációinak a meglopása, megkárosítása. Ezt ha a környezetvédelem nyelvén mondjuk, akkor ez a természet kincseinek a kizsákmányolása, az igazságtalan elosztása, a természet javainak a pazarlása, kisajátítása, vagy a megrongálása, az elpusztítása. A 104. Zsoltárban képet kapunk arról, hogy Isten uralma megúvást és gondozást jelent. Látjuk ebből a történetből, pont itt a második teremtés történetből, hogy a bűnbeesés után ez az embernek, ez a porból való léte, ez az anyagi léte egészen tragikus színezetet ölt. Az Úristen ugye így szól a bűnbeesés után az emberhez, hogy arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél. Mert por vagy, és a porba térsz vissza. Tehát valóban az ember egyrészt szerves része ennek az ökoszisztémának. Egy szinten vele van együtt. Másrészt viszont mond mást a történet az emberről.
Hogy az ember ajándékba kapta a földet.
Igen.
És hogy birtokolhatja ezeket a földi javakat.
Pontosan. Ugye a teremtés történetben ezt a pár szót azért érdemes kiemelni, azt mondja az Úristen, hogy nézzétek, nektek adok minden növényt. Ugye, és akkor ezt kifejt. A mező vadjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog is létezik, minden zöld növényt táplálékul adok nektek. Nekünk adja a Jóisten. Még egy dolog utal arra, hogy azért itt van egy ilyen birtokviszony is az ember és a teremtett dolgok között. Ugye, amikor a második teremtés történetben ott az ember tulajdonképpen úgy kapja ajándékul a teremtett világ dolgait, az állatokat, a növényeket, és sorolhatnánk, azért, mert hogy nem volt jó az embernek egyedül, és ezért a Jóisten társakat rendelt mellé. Az első társa az nem Éva volt, hanem ezek a teremtett világnak a javai. És akkor a Jóisten azt mondja, hogy az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember ad nekik. Amit megnevezünk, az teljesen a miénk. Az egész valójában a miénk. Úgyhogy látjuk ebbe a történetben, hogy azért megjelenik, hogy az embernek a Jóisten tulajdonául adta a földet. Ajándékba adta, és az is megjelenik, hogy ezeknek van egy célja is, ezeknek az állatoknak, növényeknek, élettelen dolgoknak, hogy ezeket segítő társul kapta az ember. Azért, hogy ahogy Luca is mondta, hogy ezeket jól éljen, jól használja, hogy arra használja, hogy végül is a mennyországba jusson, de hogy a földi boldogulást, a földi jólétét szolgálják ezek az értékek, ezek a jó dolgok. És még egy érdekes viszonyt ki tudunk emelni. Ugye azt mondtuk, hogy birtokolja az ember a földet, a gyökerei közösek az összes többi létezővel, és még egy nagyon fontos dolgokról már beszéltünk, de ami azért meghatározza az ember helyét itt a világban, az, hogy az az egyik fontos feladata, hogy az ember uralkodik az élő és élettelen dolgok felett. Tehát azért az embert a Jóisten a többi teremtett dolog felé helyezte. Erről van egy nagyon szép gondolat a második János Pál pápának, az előbb már idéztünk ebből az Evangelium Vitae enciklikájából. Felolvasnátok, hogy mit jelent az embernek az uralma a világ felett? Milyen király az ember a világ felett?
Az embert Isten élő képmását a teremtő királyá és úrá akarta tenni. Isten az embert úgy teremtette, írja Nisszai Szent Gergely, hogy király lehessen a földön. Az ember annak képmásául teremtette, aki a mindenséget kormányozza. Minden azt mutatja, hogy az ő természetét kezdettől fogva jellemzi a királyság. Az ember is király, mivel arra teremtette, hogy uralkodjék a világon, hasonlóságot kapott az egyetemes királlyal, eleven képmás, aki méltósága révén részesedik az isteni modell tökéletességében. Mivel arra hivatott, hogy termékeny legyen, és sokasodjék, vesse hatalma alá a földet, és uralkodjék az alatta álló teremtményeken, az ember nem csak a dolgoknak, hanem és elsősorban önmagának ura és királya. És bizonyos értelemben az ajándékba kapott életnek is, melyet a szeretetben és Isten tervének tiszteletben tartásával a nemzéssel tovább tud adni.
Mit gondoltok, mi teszi az embert alkalmassá erre a páratlan feladatra? Miért az ember a teremtés őre?
Isten a saját képmására teremtette az embert, és gondolom emiatt is.
Ez lesz az ugyanakkor, ugye megtaláltuk ezt a kifejezést, hogy a Isten képmására vagyunk teremtve. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor az ember teremtéséről vesz, hogy teremtsünk embert képmásunkra, a magunkhoz hasonlóvá, és ebből fakadóan ők uralkodjanak. De hogy ez jó, ez az Isten képmásiság, de hogy ez mit jelent, mit gondoltak, hogy miben valósul ez, miben látszik, hogy ismerjük fel, hogy az ember Isten képmása?
Hát igazából szerintem az elménkben, hogy gondolkodunk, érzünk, hiszünk.
Igen, nagyon jól mondja a Luca, illetve hogyha maga a szónak a jelentésében gondoltam, hogy képmás, az azt jelenti, hogy valamit visszatükrözünk Isten valóságából. Aminek az a baj az, hogy valami közös van bennünk. Ugye ez a kérdés, ezt keresjük, hogy mi lehet ez a közös dolog. Ugye a Luca azt mondta, hogy gondolkodunk, hogy meg tudjuk érteni a dolgokat. Na, van-e még ilyen közös dolog? Gondoljatok a második teremtés történetre megint, ahol az Isten leírja az ember teremtését. Ugye az egyik mozdanatot már láttuk, hogy a föld porából alkotott minket. Na, de mi az összes többi létezőt a föld porából alkotta? De a történet ott folytatódik. Na, mit mond utána?
Orrába lehet az élet leheletét.
Bizony, semmi másnak nem leheli az élet leheletét a Jóisten az orrába, csak az embernek. Ugye csak az ember az, amit Isten lelke be tud tölteni. Az emberről úgy is beszélünk, hogy mondták régen, hogy lelkes állat. Csak nekünk van szellemi lelkünk. És van még egy fontos mozdanata az Istennel való közös természetünknek. Ez is ebben a történetben megjelenik, itt az Édenkertben. Na, mi lehet az?
Teremtményi szabadság.
Csak mi vagyunk szabadok. Csak mi tudunk dönteni. Ugye mondtuk, hogy ezt a kiskutya erről nem tud dönteni. Melyik az a jelenet itt a legelső történetben, ami ezt nagyon szépen és nagyon kifejezően ábrázolja, ahol az ember szabadon dönthet?
Hát ez a bűnbeesés, mikor a kígyóval találkoztak, és Ádám és Éva eldönthették volna, hogy elveszik-e a gyümölcsöt.
Igen. Ugye erről csak mi dönthetünk, hogy úgy teszünk, hogy a Jóisten szabta, vagy nem fogadjuk el ezt a rendet. Ebben áll a szabadságunk. Az ember Isten képiségéből fakad valójában, tehát az ember páratlan méltósága és a hivatása. Ebben a kifejezésben feltárul az ember Istentől való létbeli távolsága is, hiszen az ember nem Isten, csak a képmását hordozza. De a többi teremtménnyel szembeni fölénye is. Ehhez az Isten képmássághoz fűződik az ember meghívása a föld fölött való uralomra. Az ember Isten képmásságában rejlik a teremtett világhoz való helyes viszonyulásunk is. A természetvédelme, a fenntartható fejlődés biztosítása, a környezettudatosság, a hulladékgazdálkodás, a klímavédelem, a biológiai sokféleség megőrzése, és folytathatnánk a sort. Közös felelősségünk, közös Istentől kapott méltóságunkból ered. Az adás zárásaként hallgassuk meg a 148. Zsoltát, amely felsorolja a teremtett világ csodáit, melyek közül egyedül az ember élvezi az Isten képmás méltóságát. Egyedül csak az ember tartozik felelősséggel a teremtett világért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Urat, ti mennyeiek, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege. Dicsérje őt a nap és a hold, dicsérje minden fényes csillag. Dicsérjék őt az egek egei, még a vizek is ott fönn az égben. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. Dicsérjétek az Urat, ti földiek, ti tengeri szörnyek, az egész óceán. Tűz és jégeső, hó és köd, parancsát teljesítő szélvihar, ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és cédrusok, vadak és egyéb állatok, csúszómászók és szárnyaló madarak, ti földi királyok és minden nemzet, vezérek és a földnek bírái, ti ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt, dicsérjétek az Úr nevét. Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik, megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait, a hozzá közel álló népet. Dicsérjétek az Urat!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. szeptember 30-ai adásunk ismétlése volt. Adásunkat 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510